Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Gálffy László színművész. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy eljött hozzánk és elfogadta a meghívásunkat. Tehát van az Örkény Színháznak egy a mostani évadhoz készült elég csinos képes kiadványa, amelyben a társulat tagjai vallanak arról, hogy melyek is a színházban a számukra fontos, személyes vagy kedves helyek.
Igen.
És ebben a kiadványban ugye mellékletként ott vannak a fényképek is ezekről a helyekről.
Azt mit csináltuk?
És ebben a kiadványban az ön fényképe, vagy az ön számára személyes vagy kedves hely egy meglehetősen sötét és meglehetősen meredek lépcsősor, ami levezet az öltözőktől a színpadhoz, és azt írja, mert ugye kérték a színészeket, hogy írjanak is néhány szót ehhez a képhez, ön azt írja, hogy reményekkel telve lefelé, reményvesztettem felfelé, vagy fordítva, mikor, hogy. Ez mindig kétesélyes? Minden este kétesélyes, és ilyeténképpen kockázatos?
Mindig. Én most már, nem tudom, 45 éve vagyok színész, de biztosra nem tudok menni, hogy mi lesz aznap este. Tényleg annyi mindentől függ. Hányszor mentem le úgy, hogy na, most oda teszem, most megmutatom, és ma nagyon jó állapotban vagyok. És aztán ott lent valami történik, elég a legapróbb dolog. Például soha nem felejtem el a vihar bemutatója, amikor volt egykor a nyári este. Egy olyan vihar jött, egy olyan front, tehát kint nagyobb vihar volt, mint bent a Shakespeare-nél, és ettől olyan rosszul lettem, a vérnyomásom minden, hogy egyszerűen az első felét nem is voltam magamnál. De úgy, hogy én rendesen készültem, rendesen meg volt csinálva a szelep, föl volt építve, és 7 óra előtt pár perccel végig száguldott Budapest felett egy vihar. És egyszerűen, misztikus, én nem emlékszem semmire, mert a vérnyomásom fölment vagy lement, nem tudom, egyszerűen aztán fölmentem, rugdaltam a szekrény ajtót, mert olyan dühös voltam, hogy semmit nem tudtam megcsinálni, hiszen nem tudtam kontrollálni magam. Aztán később megnyugodtam, csak hát egy egyfehanásos darabnál azért, hogyha 25 percet nem úgy csinálok, ahogy szeretném, az elég nagy baj. De ez mondom, ez csak egy ilyen.
Ez egy külső tényező, de azért óhatatlanul van feszültség
van,
is ott a lépcső lefelé menet. Az jut eszembe, amit Somlai Artúrról mesélnek, hogy ő például állt a takarásban a jelenetére várva, és szó szerint reszketett. Pedig ez, hát 50 év színészi pálya volt mögötte, ő volt a Somlai Artúr, és mégis remegett a
kezdet. Ez úgy van, minél nagyobbakat csinál az ember, minél többet játszik, minél több múltja, annál jobban fél. Szóval a biztonságot, amikor fölkészül az ember, vagy amikor játszik akkor is, de az elején az, hogy, és nem is az, hogy meg tudom-e csinálni azt, amit én akarok. Tehát nem az, hogy jó leszek, vagy rossz leszek, hanem magamhoz képest, amit én, nekem a dolgom aznap este, hogy azt meg tudom csinálni, mert mondom, hogy rengeteg sok mindentől függ. És hát van ilyen, hogy ebben a harmadik mondat után érzi, hogy itten úgy szoktam mondani, hogy húzat jön bal oldalról, lentről, és valakik olyanok ülnek, akik nem kedvelik, vagy nem. Szóval egyszerűen van egy ilyen hihetetlen érzékeny ilyenkor az ember, én legalábbis.
És magát a színésznek kedvelik?
Egyszerűen megérzem, hogy onnan vagy unalom jön, vagy ellenvetés, vagy nem tudom micsoda, és ezt nem tudom megmagyarázni. Több kollégám is tudja ezt, hogy ott valakik ottan, onnan nem jó jön, és akkor az ember játszik. Tudom, ilyen misztikusnak tűnik, de van. És hát mondom, hogy valamikor a közönség úgy hozza meg, szóval olyan előadások születnek, olyan pillanatok, amit az ember álmodni se nem tudná megszerkeszteni, és valamikor meg nem megy. Szóval egyszerűen, hogy mikor van az Isten kezében az ember, ezt nem lehet előre tudni.
Lehet érezni egyébként már előadás előtt, hogy milyen az napi közönség?
Nem, arra
gondolok, hogy
nem.
A színészek azt mondják, hogy már a nézőtöri zajokból,
abból lehet,
a kirekezés hangjaiból lehet valamit érzékelni.
Igen, hát a Vihar című előadásnál például nagyon sok fiatal van, amit nagyon örülök, mert iskolában is inkább ezt vették elő, mint ilyen kötelező anyagot, mint a Róma és Júliát. Rengeteg fiatal van, és hát a nézők között is, hogyha betéved egy-egy idősebb ember, akkor félnek, hogy Jézusom, mi lesz itt. És olyan érdekes, mert egy olyan mese, egy olyan nagyszerű mese, és az előadás is azt hiszem eléggé jó, hogy ráülnek a mesére, és nincs beszólás, nincsen kiabálás, amit az ember gondolná, hogy tényleg olyan közönség van. Meg lehet fogni. Meg lehet fogni.
Az imént, mintha azt mondta volna, hogy ez a teher, vagy ez a feszültség az évekkel szinte csak egyre nő. Igen. Ez milyen, miből származhat ez, hogy mondjuk van egy ilyen belső mérce, aminek meg kell
felállni? Hát meg a felelősség.
Tehát, hogy Gáfi László egy este már nem lehet halványabb, vagy Gáfi László nem nyúlhat
hát mellett. Lehetek, mert van, amikor vagyok is, hát ez elkerülhetetlen, nagyon, az nagyon kellemetlen, de a felelősség. Szóval fiatalon még nem is hiszem el, hogy én milyen bátor voltam, olyanokat játszottam meg, amikor játszottam, és beleugrottam, és nagyszerű dolgok születtek. Most ebből az akadékoskodásból, meg hogy jaj, hát oda kell figyelnem innen, ebből sokkal kevesebbet tudok jót csinálni, de sajnos ez már kialakult bennem. Igen, a felelősség, hogy jönnek egy ügynök halálára, és hát nem mindegy, bár ilyesmikkel soha nem szoktam foglalkozni, tényleg. Az, hogy kik játszották, meg minden, és akkor jönnek olyan idős emberek, akik tudom, hogy látták a Tímár Józsefet, és akkor tudom, hogy látták ezzel, azzal, és akkor látnak egy egészen modern, vagy hát egy egészen új felfogás, mert ez a modern szó, ez hülyeség, szóval látnak egy újabb feldolgozást, egy újabb változaton, és akkor, ahogy alakulnak át, hogy, mert nyilván elutasítják, mert hát hol vannak a bőröndök, meg hát ez nem az az izé, meg nem, meg hogy tulajdonképpen miért nem szereti jobban a fiait, vagy miért ennyire agresszív, vagy miért ilyen bolond. Aztán később ráhangolódnak, rájönnek, és a végül kapnak valamit. Kaptam ilyen leveleket, hogy sok előadást láttak, sok ügynököt, de ez volt az igazi. És ezt 85 éves ember írta.
Az jutott még eszembe, hogy mindebben, amiről beszélünk, ezekről a színházi estékről, meg mindaz, ami megelőz egy ilyen színházi estét, hogy tudjuk azt, hogy nincs két egyforma színházi este ugyanabból az előadásból
azért
sem.
Jó.
A néző számára viszont többnyire csak egy este van.
Igen.
Egyetlen este van. Nem lehet neki azt mondani, hogy hát most nem voltunk olyan jók, tessék visszajönni majd.
Igen, holnap, igen. Hát de mondom, akkor is előfordul, mert van az, amikor elég, hogy egyik kolléga szétesik, akkor a másik ettől idegesebb lesz, akkor az átragad és tovább megy. De mindenképpen ez olyan, hogy a Róm és Júliát is, amikor eljátszuk, akkor mindenki tudja, hogy meg fog halni, de úgy kell játszani, hogy ma nem.
Körül lehet azt írni, hogy mennyi ebben a munka, vagy mi ebben a munka rész. Ugye szokták azt mondani, hogy vannak az örömszínészek, akik bemennek a színházba, és kiül a boldogság az arcukra, hogy ma megint itt lehetnek, megint játszhatnak, színpadra léphetnek. De azért titkon nagyon sok színész, ha titkon is, de azért elismeri, hogy van ennek egy munkavetülete, vagy egy munkaoldala is. Be kell menni.
Hogy a felébe?
Egy szürke ócska novemberi estén be kell menni mondjuk a színházba, át kell öltözni, sminkelni kell, az ügyelő szólítására késznek kell lenni, és utána lehetőleg hitelesnek, meg a néző számára emlékezetesnek kell lenni. Hát azért ez nagyon fárasztó.
Hát persze, de hát ezt vállaltuk, ebben nincs is semmi baj, hanem egyre nehezebb feladatokat kell megoldani. Régen is nehéz volt. De én mondom, amikor a Víg Színházban még annak idején próbáltunk, és emlékszem, Várkonyi már fél egykor azt mondta, hogy jó, akkor ennyi, és akkor ő szedte a kalapját,
és
csodálatos előadások születtek, mert mindig a lényeget csináltuk. Aztán volt egy olyan mesterem, aki azt mondta, amikor utána akartam vele beszélni, és azt mondta, hogy nem most, ott a próbán, nem utána kell beszélgetni, meg elemezgetni, meg ott sörözni, hanem ott tessék dolgozni, akkor. Aztán mondod, hogy rengeteg sok emberrel dolgoztam, hál' Istennek, és hihetetlenül meg nehező, rengeteg, szóval nagyon nehéz feladat, például egy szerepet, teszem azt, hogy ügynököt nézzük. Hihetetlen sok olyan technikai rész van benne, ami mérhetetlen koncentrációt igényel. Tehát egy pillanatra elkalandozom, már összedől. Szóval majdnem ugyanúgy, mint amikor egy kamera zenélnek a zenészek, és nem lehet félrehúzni.
Egy nagyon feszes ritmusa is minden.
Igen, de és van egy belső logikája, és nem lehet, már átugrok két láncszemet, nem csinálom meg, akkor már nem lesz igaz a következő pillanat. És annyira kell figyelni egymásra, mondom, egy vonos négyesre tudom, vagy egy kamera muzsikáláshoz tudom, hogy ott nem lehet elcsúszni, mert a kotta az, és egyre nehezebb ezeket eljátszani. Hát arról nem is beszél, hogy a szöveg az néha úgy pörög, hogy régen nem is emlékszem, hogy volt ilyen, hogy négy oldalt fél perc alatt elmondunk, és reagálni kell. Szóval egyre nehezebb megoldani.
Az imént érintőlegesen szóba került már a Víg Színház, de kanyarodjunk vissza akkor egy kicsit az időben, és talán még a Víg Színház előtti időkre. Többször beszélt arról interjúkban, hogy tulajdonképpen kisgyermekként rajongott a Báb Színházért, igen, és aztán később pedig jöttek az orosz vagy szovjet klasszikus filmek, igen, Eisenstein, Bondarchuk filmjei. Tulajdonképpen az indítatás a színészet felé, vagy a színészi pálya felé az innen.
Igen, és az opera, a zene, opera, a zene. De ez is nagyon érdekes, hát mondom, hogy nagyon gazdag gyerekkorom volt, tehát szabadon gondolkodhattam. És hát ugyanez jelenti, hogy a bábok felé is, mert rengeteget jártunk bábszínházba, és akkor mindig rajzolni kellett, és hogyha azt elküldtem, akkor kaptam ingyen jegyet. És hát természetesen elég jól rajzoltam, és állandóan kaptam jegyet. A másik az a padláson rengeteg egyházban laktam, Hamari Júlia énekesel, ő már nagyobb volt akkor, rengeteg opera újság volt, meg filmszínház, muzsika, régi, és azokban mindig nem a színházi, a prózai képek ragadtak meg, hanem már mindjárt összekötöm ezt az egészet, hanem azok a képek ragadtak meg, az opera, a Boris Godunov, az Aida, és nagy kifestett szemek, gesztusok, és ezek a híres énekesek, Székely Mihály Palenka, kívülről tudom az összes vizet, és előbb ismertem az operákat tartalom, meg szereplők, meg jelenetek során, és akkor ezek a expresszív képek úgy bennmaradt az én képzeletembe, és akkor erre jöttek ezek a nagy orosz filmek, de a balada, a katonáktól kezdve a
Gyímezők lovagja, gondolom,
hát mert arról már ne is beszéljük, igen, meg a meg emberi sors, meg aztán a érdekes módon a Jancsó filmek is aztán ugyanebben a vonulatban nekem beletart, mert olyan képi világa volt, és ez a operai és megkomponált, nagyon szuggesztív, nagyon drámai dolgok engem nagyon izgattak. És olyan érdekes, hogy az életemben, hát elég későn, a 90-es években, akkor 35 voltam már, akkor kerültem össze Ruszt Józseffel, és volt egy hosszú munkaidőszakunk, és csináltunk rengeteg darabot, és
Zalaegerszegen
is, a Budapesti Kamaraszínházban, de játszottam máshol is, Veszprémben, Madárszínházban is csináltuk az Oroszlán téren, és akkor ezeket kiélhettem, mert ő is ilyen a zene, a képzőművészet, az irodalom,
az expresszió. Ebből az operai színjátszásban, okay, azért ez egy kicsit más típusú színjátszás.
Igen, de
hát egy prózai színész tud valamit nyerni, vagy kamatoztatni?
Én nagyon szeretem, mert tudom, csak mert rengeteg...
Csak azért jutott eszembe, mert mondjuk, igen, az önszínészi eszköztára azért nagyon nem rokonítható.
Hát nem, persze, de vannak benne olyan elemek, amiket meg lehet tanulni. Szóval én rengeteg királyt játszottam. Szóval rengeteg második Lajos, második Edvárdot, második Henriket, rengeteg másodikat, de játszottam István királyt, mindent. Szóval hihetetlen sok ilyen klasszikus szerepet játszottam, azokban nagyon tudtam hasznosítani, és nagyon élveztem. Tehát tudtam a hagyományát egy gesztusnak. Szóval nekem nem volt soha problémám az, hogy egy palástal hogy kell megfordulni és kirohanni. Ezeket mindent tudom, megtanultam. De hát persze hát mást is játszottam, tehát Ekvuszt is. De mondom, hogy én ezeket tudtam hasznosítani, és amikor egy házmestert megsértenek, és az visszanéz, abban lehet egy kis Boris Godunov is érni, szóval benne van. Nem, ezeket én mindig szerettem, és ezeket, nem, ez megmaradt gyerekkoromban, és ez hülyeség lenne ezeket megtagadni, meg nem felhasználni, és mondom, hogy rengetegszer tudtam használni. Életemben annyikoran nem volt a fejemben, állandóan
rakosgattam. A szülei egyébként vezették, vagy terelgették ezen az úton, vagy ez egy teljesen önálló felfedező út?
Ez teljesen önálló, mi öten voltunk testvérek, eléggé nehéz körülmények között éltünk, édesanyám otthon vart, édesapám asztalos volt, maszek a 60-as években, hát el lehet képzelni, három bátyám ott segítkezett, mint asztalos, nővérem az bankba dolgozott, tehát ezt nekem kellett, de ez mondom, az, ami, hát nem tudom ma mi van, de akkor még volt ifjú zenebarátok klubja, emlékszem, meg a Sas Szilve édesapja kurzusokat csinált, meg lehetett menni, operabérleteket kaptunk, hát emlékszem, hogy a 12 forintos jeggyel, vagy 12, még annyi se volt, végignéztem az operákat az Erkel Színházban, gyerekként nem értettem nagyon sok mindent belőle, de emlékszem, hogy hetente jártunk színházba, és akkor az operában voltam, délelőtt 11-kor megnéztem a Szerelmi Bájtát, és átmentem a Tália színházba a Tótékat megnézni, a Latinovicsa, Kakasúrlőn, emlékszem, még a lámpa mögül, majd nem lehetett látni, és így jártunk színházba.
Szóval de az egyértelmű is volt akkor, hogy igen. Eltökélten, hogy akkor a színházi igen. pálya, igen. és igen. semmi más, mert említette, hogy a igen. testvérei nem. és a apja mellett segítkeztek.
Apukám is akart vinni, hogy legyek asztalos, és mondtam, hogy én nem, én színész akarok lenni, és aztán abban nem tud nekem segíteni.
De azért is hozom ezt szóba, mert igen. mondta egyszer egy interjúban, hogy alkatánál fogva valami magányosabb hivatást kellett volna.
Igen, mert én voltam a legkisebb. Igen.
Az asztalos asztalán mondhatjuk, hogy az egy...
Hát igen, Én voltam a legkisebb, meg úgy mindig én voltam a utolsó, és én úgy magammal úgy el voltam, mert a testvéreim már nagyobbak voltak, és akkor én nekem ki kellett találni a magam világát, és a környéken ott a gyerekeknek csináltam színházat. És ez így kialakult, és akkor láttam a Darvast, a Lilionfiban, meg a Rutka Évát, és aztán velük játszottam 10 év múlva. Szóval ez mondom, ez így alakult. És,
most az
és...
törvényszerű, ugye, hogy a színészet az nem magányos hivatás, hát a színészet nagyon sok ember igen. veszi körül, akár a színházban, akár egy igen. tévéjáték, vagy akár egy film forgatásakor. És hát ugye ott van a társulat. Az azért meghatározó, és az nagyon fontos, mert hogy ugye 25 évig volt a Víg Színház igen. tagja, most már 15 éve az Örkény Színház tagja, és talán volt
mint
alapítótag, és hát talán volt 2-3 év, amikor szabadúszó volt, de hát ez a 25 meg 15, hát ez, hogyha jól számolom, akkor ez 40 év igen. mégiscsak társulathoz kötődik.
Igen.
Ez azt jelzi, hogy azért fontos az ön számára a társulat, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy hűséges is ezekhez a társulatokhoz.
Hát valahol igen, de a Víg Színház az egy olyan, az rendkívül pláne akkor, szóval a Várkonyi időszakban is, akkor ez a nagy színész hát legendák.
Igen,
a mesterek
voltak.
De nem, az tényleg, akkor a Víg Színház, ez tényleg egy csoda volt, és ott nagyon jó volt lenni, de egy kicsike kis kis rajszög voltam az egész szerkezetben. És olyan érdekes módon időskorban, amikor hát szabad akartam lenni, és akkor összehozott a sors a Mácsai Pállal, és ő akkor kezdte el, hogy akkor nem akarsz, mondta, én nem szerződök le sehova, én most már szabad akarok lenni. Akkor csináltam a Batlit, Pécset, minden sikerem volt. És mondom, ráéreztem erre. Csináltam a filmet a Lénárd Sándorról, Brazíliába forgattam. Szóval, hogy ráéreztem arra, hogy nekem most ez a szabadság, ez kell. És annyit mondta Pali, de próbáljuk ki, meg nem tudom, és olyan érdekes, hogy tulajdonképpen a igazi társulatot, azt tulajdonképpen itt találtam meg, mivel egy kicsi. Szóval eddig 15-en voltunk, most már többen vagyunk.
Igen, most elég sok fiatal.
Igen, most hál' Istennek, hát kell is, hát nagyon jó. Hogy, és most már én vagyok a legöregebb férfi színész, azon rögök, hogy most minden, hogyha papa van, vagy nagypapa, akkor már nekem kell játszani. De tulajdonképpen itt találtam meg, azért, mert egy olyan összetartozó kis társaság, tehát át lehet érni, tehát a társalgóban leülünk, ott vagyunk, minden annyian, tehát nem lehet itten külön állni, és nincs is értelme.
Még egy kicsit ugorjunk vissza azért a Víg Színházra, ugye itt elhangzott Várkonyi neve, és én hozzátettem Kapás Dezsőt, meg
Marton Lászlót.
Kapás Dezsőt és Horvait csak azért, mert ugye ők a főiskolán mesterei voltak. De hát Várkonyi hívta a Víg Színház, vagy Várkonyi szerződtette oda, mondhatjuk, hogy azért ez egy azon műhely, hiszen Kapás Dezső, Horvai is a Víg Színház meghatározó rendező volt. Ez akkor egy egyenes út volt a Víg Színházhoz,
ez nekem minden, nekem nagyon nagy szerencsém volt. Sőt, már harmadikben már leszerződött. Már is úgy értem, hogy mondta, mert a Szerelem Út játszottuk, amit a Darvast játszottam a vizsgadarabban, és már akkor azt mondta, hogy hát, hogy ha ilyen leszel jövőre is, akkor te is magad a Víg Színház tagjának. És aztán ez jól indult, utána 3 évig volt az, hogy majdnem 4 évig, hogy nem találtam magamra, tehát jó, hogy oda mentem, de nem tudtak mit kezdeni velem, ez az én hibám volt, valami nem jött át, hiányzott belőlem, és akkor a...
És Várkonyi akkor nem segített, vagy ő nem...
De mondott, hogy nem, hát ez egy nagyon érdekes történet, fölmentem hozzá, és fölmondtam. Én a 25 éves, vagy 27 éves voltam, és fölmentem, hogy tanárnak semmi értelme nincsen, és egyszerűen nem értette. És elkezdett, mert hogyha nem tudott káromkodni, akkor mindig és mindenféle szavakat egymás után elmondott, és azt mondta, mennyi nem, már hülye vagy, nem tudom, nem érek rá, kirúgott. egyszerűen kirúgott, és hát én nagyon elkeseredtem, mondom, hát még fölmondani se tudok. És két nap múlva jöttek, hogy na gyere be, mert itt van egy példány. Mondom, milyen példány? Hát a Nyár című darabot a főnök megrendezi. És megrendezte még egyszer, amit még egyszer megrendezett, a Weigandnernek a Nyár című darabját, nekem meg a Pap felállnak, mert a Szakácsi Sörös már itt csinálták vizsgadarabban a macskákat. És megrendezte újra, és addig dolgozott velem a premiéren, amikor siker volt, akkor hátrajött, azt mondta, hogy átütötted a pausz papírt, mert ő úgy fogalmazta meg, hogy volt előttem valami, hogy nem ment le a közönségig, vagy nem tudtam áthatolni, és ő annyira fontosnak tartotta, hogy hát neki legyen igaza, hogy értelme volt engem leszerződtetni, és ez halál előtt egy évvel volt, hogy bebizonyította, hogy hát ha tudsz te, mit kell itt fölmondani, ez hihetetlen nagy élmény volt és megtiszteltetés.
Tulajdonképpen az a helyzet, amit egy interjúban, és ez úgy megmaradt bennem, egy interjúban azt mondta, hogy tulajdonképpen perceken múlt itt minden. Perceken múlt az, hogy lesz-e önből valaki. Igen. Itt a színházban. Ez az a helyzet?
Igen, mondom, hát állandóan szegény Radnóti Zsuzsához jártam a dramaturghoz, és mindig neki panaszkodtam, és mondta, hogy türelem, majd lesz, de éreztem, hogy valami baj van velem. Szóval valami, csak nem tudtam meg. Mindig úgy ilyen kis ízéket kaptam, ami hát messze nem volt az ínyemre való. És a Géza, a Hegedűs Négéza, az meg már főszerepeket játszott, és hihetetlenül sértett a dolog.
Ez ugye időben a 80-as évek eleje, és aztán ez
a 70-es évek végén, mert 79-ben kaptam, 79-ben kaptam meg az Equus-t, és 80 januárjában mutattuk be. Tehát ez
a... Utána már jött minden. Csehogok jött a Rambo.
Minden.
Ez már a 80-as évek eleje. Azért is hozom ezt szóba a 80-as évek elejét, mert kezembe került egy mára már elfeledett, de általam nagyon kedvelt publicista, Abodi Bélának az írása. Igen. 1983-ból, tehát ez pont az időszak. És azt írja, aztán ez egy könyvben is megjelent, hogy gazdátlan ember Gáfi László, amit eddig láttunk belőle, az a Jéghegy csúcsa, de engem Gáfi tartaléka izgatnak, amit még nem csinált. Gazdát kérek Gáfinak. Egy embert, aki nem csak hisz benne, aki nagy zenekarra hangszereli át pompás szonátáit. Szóval ez 1983. Lett aztán ilyesfajta gazda, persze. Már hogyha elfogadjuk
a Bonyolának az okfejtését? A Vix Színház az tényleg egy olyan társulat, hogy ott mindenkinek megvolt a maga helye. És ott voltak nagyon sok igazi, nagy epizódista volt. Voltak primadonnák, voltak komikák, szóval egy hihetetlen nagy társulat, és mirekek. És én is úgy megtaláltam a fiatal kis hebrencs, nem tudom, exaltált fiú szerepét, de az, hogy én erre értett egy gazdát, ő írta le, hogy miért nem játszik bánk-bánt, meg ilyeneket, szóval nagyon érdekes, hogy a Béla miket látott belém, hogy utána tulajdonképpen az igazi nagy áttörés az a Ruszt volt. Szóval amikor én a Vix Színházból kikéreckedtem.
De azért ez később volt már.
Az 93. De már ott volt azért, mert hagyták a Beckettet megcsinálni, hagyták a Rambót megcsinálni, tehát ott nekem már voltak sikereim, de az az igazi, ami a kiteljesítést jelenti számomra, hogy Jágót játszottam. Második Edvárdot játszottam, Oidipuszt játszottam, Filoktétészt, ez mind a Jóskának, tehát ez hihetetlenül kitágította, hogy mi mindent tudok én játszani, ha akarok, és hogyha van olyan rendező, aki belém látja. Tehát én akkor jöttem rá 90-es évek elején, hogy nekem, én bármit, hogyha olyan rendező, hogyha hisznek bennem, akkor képes vagyok, és meg tudom csinálni.
Gáfi László színművész a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.